Ez itt a Barangoló az Inforádióban, megnéztük a lámpamúzeumot, világosság gyúlt a fejünkbe a lámpák mibenlétét illetően, Zsámbék környékén vagyunk, Gyuri, merre tovább?
Azért ez a világosság még csak pislákol, mert többnyire petroleum lámpák vannak a múzeumban.
De milyen szép a lángja.
Én azt mondanám, hogy menjünk el még a Schwab tájházba.
Szintén Zsámbék?
Szintén Zsámbék, de és után a Buda környéki és részben a Pest környéki településeket teljes egészében eltörölte szinte a török a földszínéről. Itt Buda környékén mindig hadseregek átvonulási területe volt, komoly harcok voltak, maga a Budavár visszafoglalása is komoly harcokkal és harci cselekményekkel kötődött össze, és a 17. század végén, a 18. század elején ott tartottunk, hogy ezeken a területeken egyszerűen nem maradt lakosság, és a birtokosok többsége, így az ezen a terem birtokos zicsiek is, elsősorban német ajkú, vagy pedig szlovák, tehát tót telepeseket hoztak be magukkal. Zsámbék lakossága például 98%-ban szinte német volt, és ugyanezt lehet elmondani jó névüléstől is, tökről vagy perbáról is. A Schwab tájház az azért nagyon fontos számunkra, mert a II. Világháború után, 1946-ban az ország német lakosságának jelentős részét finoman szólva kitelepítették. Ugye ne felejtsük el, hogy ezek a svábok, szeretném hozzátenni, hogy csak nagyon kis hányaduk volt sváb, bár éppen Zsámbékra és a zsámbéki mellemző, hogy itt valóban fekete erdei svábok voltak, tehát baden-württembergi németség, de nagyon sok volt közöttük a frank, a szász, a türingi, a rajnamenti német, tehát mindenféle fajta németség volt. Ugye, de hát kérem szépen, ezek a németek akkor már több mint 200 éve itt voltak, legalábbis 200 éve. Hát ezek már magyarok voltak. Sokszor magyarabbak voltak az itt élő magyaroknál, és hát szörnyű körülmények között kizavarták őket az országból, annak ellenére, hogy ugye a törökök után itt hagyott pusztaságot nagyon nagy mértékben éppen a betelepülő németek virágoztatták fel szorús kezükkel és a munkájukkal. A Schwab tájházban az itteni németségnek néhány érdekes és szép emlékét láthatjuk meg, elsősorban butordarabokat, akkor különböző használati eszközöket, konyhát, festett bútorokat, például kerámia tárgyakat. Az egyik legjelentősebb darab a múzeumban egyébként egy 1874-es évszámot viselő szekrény. Érdemes esetleg a szomszédos településekre is átrándulni, például Tökre, ahol ugyanha nem is múzeumot kell látogatni, de borpincét mindenképpen, ha tudjuk, akkor a nyakaspincét, ha nem, akkor egy másikat, de lehet lovagolni is, és ha valaki megéhezett, akkor akár megkóstolhatja a híres töki pompost is.
A kemencés lángosütés mikéntjéről, hagyományáról Lenár Zsuzsa töki pompos készítőt kérdeztem.
Milyen hagyományai vannak a töki pomposnak? Ki készítettek egyáltalán először ilyen étel különlegességet?
Én legelőször gyerekkoromban találkoztam vele, amikor a nagymamám még itthon dagasztott kenyeret, és a kenyérsütésnek az előterméke volt úgymond a pompos, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen ez egy kenyérlángos, amit még a lángos kemencében sütnek, mert miután ez a lángos kisül, vagy pedig a kis kolbászos cipó, utána vetik be a kenyeret, és letapasztják a kemence ajtaját, és a kenyér az olyan 3,5-4 óra alatt sül meg a kemencében. A pompos az ennek a felelevenített változata, hordozható kis kemencékben sütjük most. Ez elengedhetetlen akácsfafüst, amitől igazi lesz a dolog.
Én fesztiválokon láttam, hogy árusítanak töki pompost különféle ízesítéssel.
Ki hogy szereti? Van, aki csak tejfölt rak rá, vagy fokhagymát, van, aki kacsazsírral, láttam én már káposztásan is. A legnépszerűbb változata ez a tejfölös szalonnás változat, de van vegetáriánus változata is, amin csak tejföl van és sajt, vagy hagyma. Sok féle változatban készült. Legelőször 1998-ban a mesterségek ünnepén egy ilyen ott helyben rakott kemencében készítettünk először, hogy legyen valami népi étel is, és azóta foglalkozunk vele és csináljuk.
Az országban több fesztiválon vásáron is lehet kapni ezt az ételt. Mitől lett ilyen népszerű ön szerint?
Az egyszerűségétől és az ízétől, mert nagyon finom és nagyon egyszerű.
Ez itt a Barangoló, az Inforádióban, a stúdióban. Ifjú György a vendégben, Roportál turisztikai igazgatója. Megvolt a töki pompos, maradt még valami a bor mellett persze, amit nézzük meg Zsámbékon és környékén, tökön Perbálon?
Hát annyi maradt, hogy nyugodtan átrándulhatunk tökről Perbálra, és Perbálon is találunk például az ottani németségre utalva egy nagyon szép kis emlékművet, a templom mellett a kitelepítetteknek a keresztjét. Mi például nagyon szeretünk Perbálon végezni a túránkkal. Elég gyakran járunk arrafelé. Ott az Ilona vadászlaktól leereszkedünk egészen Perbálig. Nem csak a falu képért, illetve az emlékekért, hanem van nagyon-nagyon jó cukrászdája van, és akkor, ha már nem sörözünk, akkor inkább egy krémes mellett fejezzük be a kirándulást.
Élni csak egészségesen. Akkor nézzük a programokat. Hát lassan a naptári tavasz is itt van már, március 17-18, egész tél egy teljes tavasz volt. Programokon is látszik ez?
Igen, hát a tavasz akkor tavaszi fesztivál. Ha nem akarunk éppen Budapesten maradni, vagy azt mondjuk, hogy jó, hát Budapesten egyébként is mindig van valami látnivaló vagy program, akkor nézzük meg, hogy a környezetünkben hol vannak még a tavaszi fesztivál keretében megrendezett események.
Bocsánat, hogy közbeszólok, de hát hol lehet Budapest közelében, ahol művészet van, az Szentendre szokott lenni. Szentendre?
Igen, tehát Szentendrén például a tavaszi napok esemény sorozata van.
Több komoly zenei hangverseny, argentin tangóest, néptáncgála és kiállítás várja azokat, akik a szentendrei tavaszi napok érkeznek. A részletekről Kriaszter Attila, a Szentendrei Közművelődési Kulturális és Városmarketing KHT igazgatója beszélt. A Szentendrei Művelődési és Művészeti Intézmény együttesnek a része például a Dunaparti Művelődési Ház, a Művészetmalom vagy a Szentendrei Teátrum is. Milyen programokat kínálnak ezek a helyszínek a szentendrei tavaszi napok keretében?
Kulturális központnak az első nagy feladata a hagyományos szentendrei tavaszi napok rendezvénysorozata, amely március 17-e és április 1-e között két hétig zajlik, és a mottója ennek a kéthetes kulturális seregszemlének: vendégségben szentendrei művészeknél, vendégségben a szentendrei művészetnél. Minden művészeti ágból igyekeztünk olyan nagyszerű elismertés és tehetséges művészt felkérni, szerepelni, aki Szentendrén él, vagy a városhoz kötődik, és azt kértük tőlük, hogy ők hívjanak meg művésztársakat, hogy igazán értékes produkciók jöjjenek létre. 18-án, vasárnap a Péter Pál templomban lesz egy barokk koncert, amelyen Kovács György, Szentendrén élő tolombita művész lát vendégül néhány művésztársat, mint Kincses Veronika Kossuth Díjas szopránénekest és néhány más nagyszerű hangszeres zenészt. És aztán március 24-én tavaszköszöntő néptáncgálát tartunk szintén hagyományosan a városban, annak minden közterületén. 14 órakor lesz egy nagyszerű színes menetfelvonulás a főtéren, és aztán 15 órakor pedig a színházteremben egy gálaműsor, amelynek vendéglátója a Szentendre Tánc Együttes, amely 5 másik nagyon tehetséges fiatal néptánc együttest lát vendégül a régióból. És szintén egy szentendrei művész, Borbély Mihály, neves jazzművész, Borbély Műhely címmel jazzklubot tart 24-én szombaton este a Barlangban, ez a Dunaparti Művelődési Háznak a helysége. 25-én vasárnap van a Városháza dísztermében egy csodálatos zongoraestünk, 6 órakor. Ennek vendéglátója Hámori Angelika neves zongoraművésznő, aki szintén Szentendrén él, és vendégül látja Gyimesi László művésztársát, aki pedig Svájcból érkezik hozzánk egy nagyon szép zenei programmal. Sorolhatnám vég nélkül a jobbnál jobb programokat, mert ezen kívül van egy virágvasárnapi hangversenyünk április 1-én a református templomban, itt szintén szentendrei művészek lépnek fel, és mellette a Vujcsis Tihamér zeneiskolában is nagyszerű programok lesznek.
Az imént főként zenés programokat említett, ezen túl lesz-e valamilyen kiállítás az érdeklődők, a látogatók számára?
Természetesen ez a két hét sem múlhat el kiállítás nélkül, sőt, mivel a tavasz megelőlegezett már nekünk hónap elejétől néhány igazán kellemes tavaszias napot, ezért mi is előrehoztuk ezt a tavaszi sorozatunkat, és már március 3-án megnyílt a Magyar Festők Társaságával közösen a Művészet Malomban a tavaszi játék című kiállításunk, amelynek a mottója szerelem és derül a festészetben, és ez a kiállítás április 9-éig látogatható, és lesz egy nagyon szép kiállítás a Dalmát kávézóban, Szentendrei művészportré címmel, illetve március 29-én az Erdész Galériában lesz egy különleges ékszer kiállítás, amely Bartal Ágnes ötvös ékszereiből ad egy nagyon szép gyűjteményt.
Ez itt a Barangoló az Inforádióban. Partot váltottunk, Szentendrén voltunk, és Bácott vagyunk. Bácott is tavaszi fesztivál van?
Igen, és szombaton is, meg vasárnap is kellemes programban lehet része annak, aki ide kirándul. Ne felejtsük el egyébként, hogy nem csak este érdemes Vácra érkezni, akár a Grease Musicalt akarjuk megnézni, akár pedig vasárnap délután kézműves és kreatív foglalkozásokon akarunk részt venni, táncházzal, esetleg a családdal együtt, a gyerekekkel együtt, hanem érkezzünk olyan időben Vácra, hogy körbe tudjunk sétálni a nagyszerűen, gyönyörűen rendben rakott főtéren, nézzünk be esetleg a Székesegyházba, vagy csak egyszerűen sétáljunk egy jó nagyot a nagyon kellemes Váci Dunaparton.
Itt teszünk, Ifjú György, köszönöm szépen.
A hírek után megismerkedhetnek a kétiki őszi rózsa tanösvényekkel, később pedig megtudhatják, hol és hogyan vehetnek részt egy izgalmas kincskeresésben.